অথবা উঠলে যাবে ভালো থাক। এবং ইলিম সাথে আনুষ কই amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükbe zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom kezemmel az oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érintsd az oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művel tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben, ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen ő benne. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, irgalmasság vasárnapját Szent II. János Pál pápa rendelte el egy magánkinyilatkoztatás alapján több mint 20 évvel ezelőtt. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mit is jelent az, hogy magánkinyilatkoztatás. Önmagába véve az, hogy a pápa Faustina nővér látomása nyomán ezt az ünnepet létrehozza vagy elrendeli, ez nem azt jelenti, hogy ezzel hitelesítette volna ezt a magánkinyilatkoztatást, ez annyit jelent, hogy a magánkinyilatkoztatásnak, Faustina nővérnek a látomása nem mond ellent az egyház tanításának. Lelkiismeretben csak az egyetemes kinyilatkoztatás kötelez bennünket. Az egyetemes kinyilatkoztatás pedig a Szentírás, illetve az egyház tanítása. Egyébként fordítva kellene mondanom, hogy az egyház tanítása és a Szentírás, hiszen az egyház hozta létre a Bibliát is. Minden esetre a magánkinyilatkoztatásokkal kapcsolatban pedig az az egyház tanítás, hogy aki igaznak tart egy ilyen magánkinyilatkoztatást, az kötelezi, de nagyon fontos az, hogy önmagában azért, mert valaki Istenre hivatkozik, látomásra, angyalokra vagy bármire hivatkozik, az még nem azt jelenti, hogy ez valóban hiteles is. Ez az ünnep egy teológiai ünnep. Ez azt jelenti, hogy nem egy üsztörténeti eseményt ünneplünk, mint mondjuk karácsonykor vagy nagypénteken, hanem itt az eseményekből, az üsztörténeti eseményekből vonta le az egyház összegzőleg a következtetést, mint Szent Háromság vasárnapján vagy úrnapján, jelen esetben pedig az az összegzése az Isten ismeretünknek, hogy Isten maga az irgalom. És ez az irgalom mindenható, ez az irgalom könyörülő, ez az irgalom az, ami mindent megtehet. Ugye nagyon veszélyes, hogyha kiragadunk a Szentírásból egy-egy mondatot, mert amikor azt mondja a Szentírás, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, akkor ezt csak az irgalomra érthetjük. Ami az irgalommal összefügg, abban az Istennek semmi sem lehetetlen. De gondoljuk, hogyha egy emberre mondjuk azt, hogy ez egy olyan ember, akinek semmi sem lehetetlen, semmi sem elég drága, mindenre képes, az éppen a gátlástalanságnak a kifejeződése. Az Isten nem gátlástalan, hanem mindent megtehet, Istennek semmi sem lehetetlen, ami az ő irgalmasságával, az ő lényegével összefügg. Azt mondja az Úr Jézus a mai evangéliumban, hogy úgy küldölek titeket, mint ahogyan az Atya küldött engem. Azaz, ahogyan a fiút az Atya elküldi, hogy az ő irgalmasságát mutassa meg, nekünk ugyanezt az irgalmat kell fölmutatni ebben a világban, ahol nincsen helye az irgalomnak. Itt a teljesítmény kultuszát éljük, a teljesítmény számít egyedül, és aki lemarad, az kimarad, és aki kimarad, azt eltapossák. Gyakorlatilag nem vesznek róla tudomást, még a statisztikákban sem léteznek azok, akik nem teljesítenek eléggé, akik ezért vagy azért, akár a saját maguk hibájából, akár pedig az öröklött vagy a környezeti dolgok miatt nem képesek a teljesítményre, azokat nem is veszik számba, nemhogy emberszámba, semmilyen számba, még statisztikai számba sem. Az irgalom olyas valami, testvérek, ami nem jár. Mi pedig emberek úgy rendeztük be a társadalmunkat, legalábbis itt Európában, ahol mindig arról van szó, hogy az, ami jár, azt meg kell adni, és az az igazságosság, amikor mindenkinek megadjuk azt, ami jár neki. Az irgalom nem jár. Az irgalom az gyógyít, olyan szép ez a magyar szó, hogy ír, azaz gyógyszer, az irgalom az orvosol, az irgalom az egészé tesz, egészségessé tesz, éppé tesz. Irgalom nélkül az ember puszta robot, az ember személytelen valakivé válik, ha nem tapasztal irgalmat, és ő maga nem gyakorolja az irgalmat. És az irgalmasság forrása az maga az Isten. Ezen a vasárnapon azt ünnepeljük, hogy mindaz, ami lejátszódott a nagy héten, mindaz, ami Jézus Krisztusban megtörtént, ami esemény volt, mindennek az összegzése, hogy ő benne az Isten könyörülete jelenik meg. És a mai evangéliumban persze jó lenne elidőzni a Tamás féle sztorin azon, hogy az, aki nincs együtt a többiekkel, az magára marad és már nem tud hinni sem, vagy elgondolkozni azon, és hát az Úr napja van, gondolkozzatok el rajta, hogy Jézus istenségét, az ő kilétét Tamás pontosan azáltal ismeri meg, hogy érintheti, tapinthatja a föltámadottnak a testét, hogy bele tudja tenni a kezét az oldalába, mert szó szerint a görögben az van, hogy epi, hogy tedd bele a kezedet az oldalamba, és hogy Jézus nem egy másik testben jelenik meg, hanem az ő testében jelenik meg, nem lesz más testünk, nincs reinkarnáció. Szóval jó lenne ezekről bővebben beszélni, de a mai ünnep tematizálja azt, hogy mit emelünk ki ebből az evangéliumból. És azt kellene kiemelni belőle, hogy az Istennek az irgalma a legnagyobb mértékben, a föloldozásban, a bűnök bocsánatában van. Abban, hogy elküldi az Atya az ő fiát, hogy könyörüljön rajtunk, és a fiú pedig elküld minket, hogy könyörüljünk egymáson. Ugye nem csak a pap oldozza fel a bűneinket, ugye a papnak van hatalma föloldozni azokat a bűnöket, amiket mások ellen vétettünk. De mindegyikünk, aki ismeri Krisztust, aki őhozzá tartozik, annak kötelezettsége van a bűnök bocsánatára, az ellenem elkövetett bűnöket én tudom megbocsátani, és meg is kell bocsátanom. Amikor vétkeznek ellenem, akkor az Isten irgalmat kell gyakorolnom a másikkal szemben, és aki bocsánatot kér, annak meg kell bocsátanom. És akit ellen már vétettek nagyot, az pontosan tudja, hogy milyen nehéz megbocsátani, mert a sebeink itt a Földön a biológiai fölépítésünkből adódóan hegekkel gyógyulnak. Azaz az emlék megmarad, amikor a lelkünket, az emberségünket, a méltóságunkat sértik, amikor súlyosan vétenek ellenünk, akkor nem tudunk nem emlékezni. Az emlékeink megmaradnak, és nagyon sokszor ez szerint bánunk a másik emberrel. De Isten nem így bocsát meg, testvérek. Az Isten nem emlékezik a vétkünkre. Az, aki megbánja a bűnét, márpedig pont ez a járványos időszak mutat rá arra, hogy a föloldozás feltétele az a bűnbánat, a bűnnek a beismerése, annak a megbánása és megvallása, de a megvallás az nem mindig tartozik a szóbeli megvallás szintjére, hiszen most is volt általános feloldozás, búcsúzóhoz kapcsolódóan, bűnvallomás nélkül is megkaptuk az Istennek a könyörületét, a feloldozást, de Isten nem emlékezik a mi bűneinkre, ha megbánjuk azokat. A Szentírás úgy fogalmaz meg a kegyességi irodalom, hogy a háta mögé veti a bűneinket. Nem nézi, nem emlékezik rám, nem emlegeti föl, mert hogy a rosszat nem rója föl a mi Istenünk, mert a szeretet a rosszat nem rója föl. Nekünk arra kell törekedni, persze nem mindig sikerül, mert hogy a természetünket azt nem tudjuk legyőzni, mert az emberi természetben ott van, hogy emlékezik az ember a dolgokra is, föl tud tódulni a fájdalom is, az emberre rá tud zuhanni a másiknak a vétke, de legalább meg kéne próbálni, hogy ne a tettei szerint bánjunk a másik emberrel. Mi persze rafináltak vagyunk, mert ezt elneveztük tapasztalatnak, és azt mondjuk, hogy ostoba az az ember, akit egyszer valaki meglopott, és a másik alkalommal nem teszi el előle a pénztárcáját. Nyilván ostoba, testvérek, az illető, de azért egyet ne felejtsünk el, hogy legalább próbálkoznunk kellene, hogy Isten módján tudjunk megbocsátani, hogy újabb és újabb esélyt adjunk egymásnak. Az emberi bölcsesség, vagy az emberi mondjuk kultúra azt mondja, hogy egyszer mindenkinek kell esélyt adni. De másodjára már nem. Na hát az Isten a legtöbbünknek nem egy esélyt adott. A zsidókhoz írt levél kánoni mi voltát bizonyos közösségek az egyház történelmének a során, legalábbis az első századokban kétségbe vonták. Azért, mert ott szerepel benne az a mondat, hogy az, aki egyszer már bűnbánatra indult, és még egyszer bűnkövet, annak lehetetlen a megbocsátás. És azt mondták a keresztény közösségek, hogy a mi Istenünket nem ilyennek ismertük meg, akinél elfogy, kifogy, hiánycikké válik az irgalom. Nincsen ilyen, hogy limit, hogy 10-szer megbocsátok, de 11-szerre már nem. És nagyon sok ember azért nem gyún, mert hogy ugyanazt kellene meggyúrnia minden egyes alkalommal, de az Isten nem emlékezik arra, hogy én előzőleg mit gyúntam meg. Isten nem azt szerint bánik velem, hogy én hányszor követek el valamit. Mi emberek így viselkedünk. És ezért kellene gyakorolni igenis azt, hogy újra és újra esélyt adni egymásnak. Nyilvánvalóan ez a minősített kapcsolatokra vonatkozik. Nem arra, hogy nem a zsebesekre, meg nem a iparszerűen tolvajokra, hanem azokra, akikkel együtt élünk, akikhez közünk van, nekik kellene újra és újra esélyt adni, és nem pedig a tapasztalatra hivatkozni, mondván, hogy én már engem hányszor átvágtál, hányszor becsaptál, hányszor vétettél ellenem, úgyhogy nem adok neked esélyt. A mi Istenünk újra és újra esélyt ad nekünk, ezért vagyunk itt. Ha a szemed szemért, fogad fogért alapján működne az Isten, akkor már régen vakok lennénk, bénák, sánták, vagy halottak lennénk. De az Isten a könyörülő Isten. És ezt a könyörülő Istent kellene megjeleníteni, mert azért úgy küld bennünket Jézus, mint ahogyan őt küldte az Atya. És ennek a könyörületnek a fölismerése az, amiről az olvasmányban, az apostolok cselekedeteiben hallottunk. Testvérek, az apostolok cselekedetei csak részben beszámoló arról, hogy mi történt az apostoli egyházban. Mert hogy nagyon sok mindent tudunk belőle, tudunk az apostoli zsiratról, tudunk Pál apostol térítő útjairól, Péter tevékenységéről, beszámoló arról, hogy hogyan élt az apostoli egyház. De ez a mai szakasz, ez sokkal inkább egy látomás. Egyfajta hitvallás arról, hogy milyennek kellene lenni annak az egyháznak, amelyiket a Szentlélek éltet. Olyannak kellene lennie, hogy a hívő sokasság egy szív, egy lélek volt, egyikük sem mondta a vagyonát sajátjának, hanem mindegyük közös volt. És természetesen sajnos ilyen szép lelkek azt gondolják, hogy lám-lám, ezzel a helyjel igazolni lehet a kommunizmust. Testvérek, a kommunizmus erőszakkal próbálta ezt létrehozni, semmi köze ehhez a helyhez, semmi köze az apostoli egyházhoz. Ráadásul tegyük hozzá, hogy ha ez valaha is megvalósult, az is csak ideig, óráig valósult meg az apostoli egyházban is, hiszen ott is tele voltak gyöngeséggel. Pont Lukács beszél erről az apostolok cselekedeteinek egy másik helyén, hogy volt az, aki csak egy részét adta, úgy tett, mintha mindent odaadott volna, de egy kicsit azért megtartott magának. Az emberi természet az sajnos működik a hívőben, ugyanúgy, mint a nem hívőben. Szóval, ahogyan mi sok minden helyhez, baráti körhöz, mozgalomhoz ide-oda tartoztunk, aminek megvolt a kicsirázása, a szárba szökkenése, a kifejlődése, a virágzása, aztán megvolt az elvirágzása is, és aztán újabb és újabb dolgok jönnek létre, újabb és újabb közösségek. Az apostoli egyház az ugyanúgy alá volt vetve a széthúzásnak, az önzésnek, mint ahogyan a mi közösségeink is mindennek alá vannak vetve. De ideaként, testvérek, olyan vonzó példaként mégis ott van a Szentírásban, mert a Szentlélek valamiért akarta, hogy ezt olvassuk így 2021-ben is ezt a helyet, azt, hogy nem akadt közöttük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta és az érte kapott pénzt az apostolok lába elé tette. Ez az, amire törekednünk kéne. És utána jön a józan megfontolás, az a megfontolás, hogy az én életállapotom mit enged meg, én mit tudok megtenni, de ezt soha nem lehet kiretusálni, hogy Jézus úgy küldi az apostolait, hogy az Isten, a könyörülő Istennek legyenek a képviselői és megmutatói. Ha az egyházi közösségekben föl tudnánk mutatni az Istennek a nagy lelkűségét, akkor ereje lenne a prédikációnak is. De mivel nem tudjuk fölmutatni, ezért aztán hiába beszélünk Istenről, mert helyette mindenféle babonát, meg mindenféle hiedelmeket hisznek az emberek, bármikor meg lehet őket hülyíteni újabb és újabb kitalált történetekkel. Egészen megdöbbent engem, hogy az emberek mi mindenben képesek hinni, hogy a józan eszüket hogyan félre tudják tenni. Ugye ezért, testvérek, mert a mi közösségeink valahogyan gyöngék az irgalom megmutatásában, megélésében, abban a szolidaritásban, amire pedig kötelezve lennénk Jézus miatt. Mert ha Isten megkönyörült én rajtam, akkor nekem is meg kell könyörülnöm a másikon is. Nem azt vizsgálgatni, mi nem bírók vagyunk, hogy eldöntsük, hogy tehet róla, hogy milyen helyzetben vagy, vagy nem tehet. Ahogyan én rajtam is Isten nem azért könyörül meg, mert megérdemlem, hanem azért, mert én az ő gyermeke vagyok. És mivel a másik is az ő gyermeke, ezért nekem is könyörülettel kell feléje fordulnom. Szóval az irgalmasság vasárnapja van, testvérek. Mindenképpen érdemes a saját életünkben egyrészt fölfedezni Isten könyörületét, amivel esélyt ad, amivel újra és újra az embert hozzájuttatja ahhoz az időhöz, ami az ő legnagyobb karizmája. Ebben a járványos időben azt látjuk, testvérek, hogy az Isten igenis válogat. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a végső időben úgy lesz, mint hogy egyiket fölveszik, a másikat otthagyják, hogy ketten ürülnek a malomban, egyiket fölveszik, a másikat otthagyják, ketten dolgoznak a mezőn, egyiket fölveszik, a másikat otthagyják, mint ahogyan azt látjuk, hogy az egyik meghal, a másik életben marad, és aki meghal, az nem azért hal meg, mert rosszat tett, vagy rosszabb lenne annál, mint aki életben marad, hanem aki életben marad, annak még dolga van. Annak még, arra még Isten rábízott valamit, vagy időt adott neki, hogy rendezze a számláját. Azaz mindenképpen fontos, hogy magunkat úgy tekintsük, mint akik Isten könyörületének, irgalmának vagyunk a gyermekei és hordozói, és ezért aztán meg kell tanulnunk megkönyörülni egymáson. Azt mondja a mondás, hogy hogyan vigasztal Isten. Isten úgy vigasztal, hogy sírtam, mert nem volt cipőm, aztán találkoztam valakivel, akinek nem volt lába. Az egész keresztény életünk napi szinten, heti szinten, életviteli szinten a hálára kell, hogy épüljön. Nyilvánvaló az irigység az mindig azt jelenti, hogy nem azt nézem, hogy én mit kaptam, hanem azt nézem, hogy a másiknak miért van, milyen alapon ad Isten neki és nekem meg nem. A gyógyulás az irigységből, ami egyébként sátáni bűn, teszem hozzá, mert a Szentírás azt mondja a sátánról, hogy kezdettől fogva hazug és kezdettől fogva irigy. Szóval az irigység ellen leginkább úgy lehet küzdeni, hogy az ember megtanul hálás lenni, és a hálából pedig nagy lelkűség fakad. Abból az fakad, ha egyszer Isten nekem adott, akkor rajtam keresztül akar másnak is adni. És ez az, ami élővé tud tenni közösségeket, mert mindez a hitből, az Istenbe vetett bizalomból, és az Isten kapcsolatból, az Isten ismeretből fakad. Szóval ez nem filantrópia, itt nem arról van szó, hogy kedvelem az embereket, hiszen azt hiszem, hogy mindegyikünk el tud képzelni olyan helyzetet, és talán meg is élt olyan helyzetet, amikor semmi szeretnivaló nincs az emberekben, sem úgy általában véve, és pláne nem a konkrét emberrel kapcsolatban. De az Isten nagy lelkű, és én ezt megismertem, és ezért megpróbálok hálás lenni, és megpróbálok fölnőni ahhoz, hogy én megajándékozott vagyok, és ez felelősséggel tölt el engem. Gondoljátok meg, azt mondja a Szentírás, hogy aki sokat kapott, attól sokat kérnek számon. Nézzetek itt körül, itt olyan emberek ülnek, olyan emberek vagyunk, akik sokat kaptunk. Kultúrát, emberséget, egészséget, erőt, nagyon sok mindent. Például ezt a közösséget, például a hitünket, azt úgy kaptuk. És az emberek többségének mindez nincs. És ez nem azért van, mert mi különbek vagyunk, mint akik kívül vannak, hanem azért, mert valami dolgunk van. Hogy mi az én dolgom, azt nekem magamnak kell megtalálni, nekünk magunknak muszáj a présbe kényszerülnünk és befejezni azt a mondatot, amit Isten kezdett el azzal, hogy megajándékozott engem. És az irgalmasság vasárnapján az egyház összegzi ebben az ünnepben, amit Istenről megismert, és nekünk ezt az Isten képet kell sugározni, őt kell képviselnünk, nem az igazságos Istent, mert azt majd odát meglátjuk, hogy az Isten igazságossága az pontosan micsoda, hanem az Isten irgalmát kellene láthatóvá tennünk. Amen.